Öltöttem föl. Én ateista családban születtem és nevelkedtem, nőttem föl, nem jártam soha a templomba, nem volt gyülekezeti múltam, nem keresztelkedtem, meg nem konfirmáltam gyerekként. És egészen főiskolás koromig ugyanazt az életet éltem, amit sok fiatal Magyarországon. Én is benne voltam különböző csibészségekben, bűncselekményekben, voltak barátnőim, szeretőim, én is loptam, csaltam és hazudtam. Amíg egy napon, amikor azt hittem, hogy én egy örömteli életet élek, mert mindenem megvan, mennyasszonyom, hobbim, és minden más, ami kell. Találkoztam egy könyvvel, ami az evangéliumot mondta el, érthetően, tömören, és Isten hozta közelebb hozzám. Elég érthető volt ez a könyv, világos, és elkezdt azon az éjszakán, amikor ezt a könyvet olvastam, gondolkodnom az életem felett, vajon jó-e az, ahogy élek, vajon boldog vagyok-e így, ahogy vagyok. Elolvastam ezt a könyvet, elmondtam a könyv végén lévő imát, bár még nem értettem, de akkor éjszaka én hittel fordultam Istenhez, mert rám szakadt annak a felismerésnek a súlya, hogy az az élet, amit élek, Isten nélkül, annak a vége a kárhozat lesz, Isten ítélete, ha nekem aznap éjszaka meg kellett volna halnom, akkor, és szembe álltam volna az Úrral, akkor bizony elítélt volna, és a kárhozat jutott volna osztály részemül. Az ettől való félelem, és az a dolog, hogy Istent meg lehet ismerni, van lehetőség Isten elé megállni, oda vezetett, hogy nagyon komolyan elkezdett töprengenem az életem felett. Egy éjszakát bírtam csak várni, a következő nap estéjén a szobámban egyedül letérdeltem és elmondtam egy imát az Istennek. Kértem, hogy legyen az Úr az életemben, kértem, hogy bocsássa meg a bűneimet, melyek számosak voltak, felsorolni sem tudtam aznap éjszaka, és megindult valami, megindult egy változás az életemben. Elvezélt az Úr egy gyülekezetbe, egy református gyülekezetbe, amelynek ma is tagja vagyok, ahol megkeresztelkedtem, ahol konfirmáltam. Élő kapcsolatba kerültem az Istennel. Én szeretném, hogy itt minél többen ezt a kapcsolatot, ezt az élő kapcsolatot megismerjék és létrehozzák, nem tudok jót mondani rá. Azóta, hogy ez megtörtént, nem lettem különb ember, ugyanolyan rendőr vagyok, mint az összes többi, azzal a különbséggel pusztán, hogy van lehetőségem arra, hogy miután megismertem az Urat, az Istent, megismertem Jézus Krisztust, erről tudok beszélni másoknak, ezen kívül tudok Isten dicsőségre élni egész életvitelemmel, és tudok az Úr Jézus Krisztushoz másokat is elvezetni. Legyen ez az alkalom, kívánom mindenkinek erre is alkalom, hogy megismerjék az Úr Jézus Krisztust, és figyelemmel legyenek a továbbiak felé. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Thank you. áldás békesség.
Kedves testvérek, ezelőtt 20 évvel kerestek meg a határőrségnél, a rendőrségtől, és azt mondták, hogy van egy lehetőség arra, hogy rendőr legyek. Örömmel vállaltam ezt a feladatot, fölfeleltem rendőrnek, de különös jelek kísértek végig. Már a határőrségnél észrevettem, hogy a szakasztársaim elkezdtek csúfolódni velem, hogy buta rendőr, az addigi meghitt kapcsolatnak vége szakadt. Nem fértem be közéjük, azt mondták, hogy te már rendőr vagy, pedig akkor még nem volt rajtam egyenruha, te már nem tartozol közénk. Amikor magamra vettem az egyenruhát, a civil barátaim is elfordultak tőlem, azok is ugyanezzel az indokkal, rendőrként már nem férek be az ő köreikbe. Nagyon furcsa dolog volt ez. Még a családomban is észrevettem, hogy rendőrré váltam. Édesanyámnak volt 4 gyereke, egyikük én. Az Erzsi lánya, Sanyi fia, Jani fia után mindig azt emlegette, hogy lett egy rendőrfia. Az Ambrust valahogy elfelejtette. Eleinte nem zavartak ezek a dolgok, csak úgy furcsaságként észleltem. De aztán a rendőri munka során a rendőri élet nehézségeivel másik oldalról is támadtak furcsaságok. Észrevettem, hogy azok az emberek, akikért én vagyok, akiket védek, akikért kint vagyok éjszaka szolgálatban, azok utálnak engem. Egyszerűen nem akarnak velem szóbálni, mikor bemegyek egy helyre, akkor megfagy a levegő, csöndbe lesznek az emberek, másról kezdenek el beszélni. Lassan 2 csoportra osztottam a világot. Egyik oldalon voltak a jó emberek, akik utáltak engem és nem akartak velem szóbálni, másik oldalon voltak a rossz emberek, akikkel viszont én nem akartam közösködni. Mi volt a megoldás? Ezeket a kínzó éjszakákat, amik ezek a furcsaságok okoztak, igyekeztem valahogy elfelejteni, feldolgozni. A legjobb feldolgozás erre az alkohol volt. A kocsmában olyan jó kis közösségeket találtam a kollégákkal. Elmentünk, szolgálat után ittunk, kiránduláson is, mindenhol. Lassan rabjává váltam az alkoholnak. Egy idő után valamit hiányoltam az életemből. Nem tudtam, hogy mi az, nem próbáltam megfogalmazni, nem sikerült. Az érzelmeimet lassan elpumpította teljesen az alkohol, és 1996-ban arra a döntőpontra jutottam el, hogy az életemnek nincs tovább értelme. Volt családom, igaz, de nem az az igazi szeretet volt, amit adnom kellett volna, és nem az az igazi szeretet volt, amit kapnom kellett volna. Ezt valahogy úgy tudnám jellemezni, hogy karácsony este, mikor be kellett mennem dolgozni, nem az volt a baj, hogy éjszaka bent vagyok és járom az utcákat, hanem az volt a baj, hogy a családom már nem is hiányzott. Teljesen megszokott dolog volt az, hogy vasárnap van vagy szombat, és én megyek a családom nélkül. És ezek a cseppek teltek, és 96-ban, mint mondtam, akkor csordult ki. Eljutottam arra a pontra, hogy nem kívántam tovább így élni. Nagyon szomorú aktualitása van ennek, mikor 2 hete lett öngyilkos egy rendőr kollégám, és a rendvédelmi szervek közül kimutatás készült arról, hogy a rendőröknél van a legtöbb öngyilkosság. Igen, ott van az oldalunkon a fegyver, és az olyankor, mikor az ember nagyon elszomorodik, és nagyon kétségbe esik a szeretetlen életben, akkor közel van a megoldás, hogy elővesz egy golyót, és utána már nincs kínzó érzés, nincsenek éjszakák. Ekkor egyik barátom elhívott egy református templomba, ahová azért mentem el, hogy eleget tegyek a barátomnak a kérésének, de nem azért, hogy ott valamilyen megoldást vagy valami segítséget kapjak. El kell mondanom, hogy ateista voltam én is. Istenről annyit tudtam, hogy az ősemberek találták ki, ezt tanították velem, és én nagyon jó tanuló voltam. Bementem a templomba, és a lelki pásztor elkezdett rólam beszélni. Teljesen megdöbbentem, azt hittem, hogy kioktatták arról, hogy jövök, de utána rájöttem, hogy nem tudja, hogy én ott vagyok, és az Isten nélküli életről beszélt, aminek a kísérő tünete az alkoholizmus, a kilátástalanság, a kiegyensúlyozatlan élet, a családi viharok, a magány, a szeretetlenség, és minden egyes szava szíven talált. És mikor vége volt az Isten tiszteletnek, én ott szinte szédelegve indultam kifelé a templomból, ez gyálon történt, és akkor jött a második hidegvizes zuhany, rossz szóval így mondanám,
de nem hidegvizes zuhany volt ez, hanem valami más. Ott a hívő gyülekezeti tagok körülvettek, és én akkora szeretetet kaptam tőlük, amit még 20 éven keresztül senkitől. És nem azért szerettek, hogy most mint rendőr ott vagyok, hanem azért, mert egy Bata Ambrus, egy ember ott van közöttük. És mikor odaértem az autóhoz, ott a lelkipásztor elkapta a kezemet és megszorongatta, és láttam, hogy hogy örül nekem, ismeretlen embernek. És azt mondta, hogy jöjjön el máskor is. Mondom, nem baj, hogy rendőr vagyok? Nagyon jó. Jöjjön. Én így mentem vissza többször a templomba, és elmúlt az alkoholizmusom, attól a pillanattól fogva nekem nem kellett innom semmit sem. Isten kitöltötte a lelkemet, és nagyon rövid idő alatt egy nagyon kedves testvérünk, aki azóta már meghalt, a Kálmán Béci bácsi, ő magyarázta el nekem, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztus keresett meg engem, Jézus Krisztus vitt be a templomba, és ő szólított meg, ő töltötte ki a szívemet szeretettel, amit addig soha nem kaptam sehonnan, és én akkor átadtam az életemet Jézus Krisztus kezébe, és innentől kezdve így lettem hívő rendőr. Egy óriási feladatot kaptam Istentől, hogy legyek híd a rendőrök és a gyülekezetek, a rendőrök és Jézus Krisztus között. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Jöjjetek, örvenjetek, Isten szeret! Kegyelmiről dalt zengjetek, Isten szeret! A bűn almából talpra már, elmúlt a ti hatalmam már, az üdvösségnek napja már, Isten szeret, Isten szeret, Isten szeret. Ó, jöjjetek, örvenjetek, Isten szeret. Szájszerte híre fölszínén, Isten szeret. Királyból lett koldus szegény, Isten szeret. Mennyből nekünk üdvöt hozott, a Golgotán ott áldozott, bennünket bűntől oldozott, Isten szeret. Isten szeret. Isten szeret. Ó, jöjjetek, örvenjetek, Isten szeret. Örvenjen ím minden hívő, Isten szeret. Urunk kegyelmes, jól tevő, Isten szeret. A hívek napja támasza, reményeinknek hajnala, minden borún diadala, Isten szeret, Isten szeret, Isten szeret. Ó, jöjjetek, örvenjetek, Isten szeret!
Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk! Ha csak úgy szólíthatnánk téged, hogy örökkévaló Isten, arról tenne bizonyságot a szívünk és a hitünk, hogy nagyon távoli vagy. Úr, a teremtett mindenség felett, kinek lába zsámolja csak a föld. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért úgy szólíthatunk, hogy édesatyánk. Te, aki minket teremtettél, mert akartál, te, aki úgy döntötte, hogy magad elé hívsz bennünket, hogy a szívünkre beszélj. Kérünk, hogy szent lelkeddel és ígéddel légy itt ígéreted szerint. Szólíts meg a te akaratod szerint. És végezd el bennünk a te munkádat, ami üdvösségünkre, a te drága terved szerint. Áld meg, Uram, az együttlétünket, te veled és egymással. Amen. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, ahogy megvan írva Jeremiás könyvének 31. részében, a 3. és 4. versben így. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki te rád az én irgalmasságomat. Újra felépítelek téged, és felépülsz. Amikor valaki bizonyságot kíván tenni, az élő Istenről, az ő szeretetéről, tulajdonképpen elég lenne csak egy újjal fölmutatni a kegyelem királyi székéhez, Jézus Krisztusra. De ezt a mutatást nem értenék az emberek. Ezért szükség van a szóra, mert a hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. Így azzal kezdem, hogy a szeretet az élet bölcsője. Kezdetben volt a szeretet. Szeretet közösség előtt elmondtam, hogy mit értek alatta, mert ez így önmagával megint csak nem megfogható. Gondold el, összegyűjtöd a családodat, és a legidősebb férfi elkezdeni mondani a fiatalabbnak, hogy tudjátok, kezdetben volt a szeretet. A felesége érteni, miről beszél. De a gyerekek még nem. Azok arra gondolnak, amire akarnak. Ezért tovább kéne bontogatni. Hogy tudod, fiam, amikor még nem volt áldott állapotban veled az édesanyád, mi akkor úgy szerettük egymást, hogy ebbe a szeretetbe hiányzott még egy élet. A tiéd. Mert kezdetben van a szeretet. Az élet bölcsője a szeretet. Aztán mondaná tovább, hogy tudod, amikor pedig megtudtuk, hogy leszel, akkor tervezni kezdtük, hogy hol lesz a helyed, milyen lesz a ruhád, mi lesz majd, amivel téged megajándékozunk. Mert a szeretet nem csak bölcső, hanem egy különleges tervező iroda is, amely fölkészül a másik szükségére, hogy mi minden kell neki majd az élethez. Ó, a szeretet az élet bölcsője. Tudjátok, minden léleknek van élettörténete, és az élettörténet a születéssel kezdődik, és arról szól mindvégig, hogy a lélek hogyan viszonyult a szeretethez. Mert a szeretetnek kétség kívül egyetlen ura van, és gazdája van, aki maga a szeretet, az élő Isten. És hadd mondjam tovább a megkezdett példával, nézzétek meg, hogy mi milyen fantasztikusan tudunk szeretni. Ha férfi testvére mér a feleséget, gondolj vissza azokra a napokra, amikor megismerve szerelmes lettél vele. És te asszony testvére, gondolj vissza a napokra, amikor a férjedbe szerelmes lettél. Ugyan ki szólhatott volna bele, hogy ne szeresd? Ki tántoríthatott volna el tőle? Mert akkor azt érezted, hogy nincs fontosabb, nincs drágább, mint ő. Nem kell más, és cserélhetetlen. Nézzek, teltek az évek, és a lélekről az beszél, a lélek történelméről az beszél, mi lett ebből a szeretetről. Nézd meg, hogy tud meghidegülni, nézd, mennyi bűn fertőzi meg, mennyi feszültséget képes hordozni, mivé tud válni, ha a szeretet az emberé csupán. A vállások beszélnek róla. Pedig hadd mutassam meg, hogy az élet bölcsője a szeretet. És amikor hallom ezt az igét, amit az élő Isten kijelent, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged, egy sereg ember meglelegőt az azt mondja, hogy na végre valaki. Csak tovább is kéne hallgatni. Így folytatja, hogy pontosan azért terjesztettem ki teled az irgalmasságomat, mert örökkévaló szeretettel szeretlek téged. Akkor mi ebben a furcsaság? Hát a lelked, amely közben teljesen elváltozott, azt, aki téged akart, azt, aki téged halálosan szeretett, egyszerűen vagy el se hitted, hogy létezik, el se fogadtad, hogy szeret téged. Az ember a bűnökben merülve mindenre kész, csak egyre nem, viszont szeretni az Istent. Ezért azóta az igazság, hogy igaz, hogy az élet bölcséje a szeretet, de a kegyelem az élet foglalata. Aki kegyelem által nem tartatik meg, az nem lát életet, nem nyer bölcsességet, és szeretet nélkül marad. mert a békesség pedig az életnek a tartalma. Harmónia védett biztonságban, az Isten kezében. Mit is jelent tehát akkor az Istennek ez a kijelentése? Hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki terád az én irgalmasságomat. Nézzük, mit jelent a szó, hogy irgalom. Hát, ha innen meg lehet fejteni az egészet visszafelé. Irgalom, amikor az ellenségesen viselkedő, áruló, ellenszegülő, bűnös életet megszánom, és nem hajtom rajta végre a méltó ítéletet, hanem valami különös, belső felindulás miatt másképp viseltetem iránta, mint ahogy érdemli. Most hallgass még egyszer Isten mondatát. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki terád az én irgalmasságomat. Mert ennek az irgalomnak eszköze, ennek az irgalomnak személye, ennek az irgalomnak végrehajtója Jézus Krisztus. Ez a Jézus Krisztus pedig jól ismeri a szívedet. Jól ismeri a szívemet, tudja, hogy félelmetes szívünk van. Családabb a szívünk mindennél. Ennek a szívnek olyan tulajdonságai vannak, és olyan ellenkezései egymáson, hogy megfejthetetlen. Tud lenni gyáva, és tud lenni vakmerő egyszerre. Figyeld meg, a bűn elkövetésében vakmerő, a megvallásában milyen gyáva. De ha Isten azt mondja, hogy téged szeretlek, akkor ezt befelé elfogadja vakmerőn, kifelé megvallani, mit mondott Isten nekem elmondani? Gyáva. De ha Isten azt mondja, hogy téged szeretlek, akkor ezt befelé elfogadja vakmerőn, kifelé megvallani, mit mondott Isten nekem elmondani? Gyáva. Egész elodáig, hogy képes hallgatni Isten igéjét hitetlen szívvel, és közben képes hinni belső kételkedéseinek, fertőzötten szeret, és ezért Isten szerelmét sem képes elfogadni igazán a maga mélységében, ott maradnak a kérdőjelei, mert önmagából ítélni az Istent. Aztán ebben a szívben születnek a paráznaságok, a hazugságok, a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, Jézus ezt jól tudja, és az Atya tanácsában, a szeretet bölcsőjében magára vállalja, hogy Atyám, az életéért az életemet adom. Hadd mondjam nektek, hogy az a rész következik, amit a legnehezebben tudok megélni, és a legtöbbet küszködtem vele, hogy Jézus Krisztus, amikor felvállalja, hogy Golgota keresztjére megy meghalni, te érted és én érettem is, akkor mit mondanak róla az emberek? Egy különös per folyik ellene, egy nyilvánvaló bűnözőt odállítanak mellé, és amikor azt mondja Pilátus, hogy választhatok a nyilvánvaló gyilkost, vagy pedig ezt a Jézust, a tömeg azt mondja, hogy elvele. Gondold el, mekkora sértés lenne neked, ha egy közösség azt mondaná rólad, hogy elveled. Hogy mit dolgoztál eddig, mondjuk az egyházadban? Mit dolgoztál eddig a családodban? És jönne egy idegen, egy nyilvánvalóan bűnöző, és azt mondják, választhatok, kimaradjon! És azt mondják, rád nézve, elvele! És gondolnád, ennyit ért az életem, a szolgálatom, a hitem, a cselekedetem, hogy jót tettem másokkal, ez a fizetség, elvele! És Jézus tudta, hogy ez lesz a fizetség. Hogy ennek az embernek, aki a szeretet bölcsőjében, az Isten kegyelméből született, nem kell az Isten, nem kell a küldöttje, nem kell a szerelme, nem kell az élete, elvele. És ezekkel a szavakkal indul a Golgotára, meghalni azokért, akik így fogadták, hogy elvele. senki nem hallotta Jézus szavát, csak az Isten tudta, hogy ezzel egy időben elhangzik egy egész furcsa szó az atyai házban az atya füléhez, az így hangzik, hogy ide vele. Éppen rólad volt a döntés. Viszi a bűneidet, az elmet szóló kézírást, az átkot, aki te vagy, viszi el Jézus a Golgotára Isten ítélete alá. És az Isten fiának, Jézusnak te kellettél. Ide vele. Így történt, hogy Jézus halálában megbocsáttattak a te vétkeid. Így történt, hogy átokká lett éretted, hogy te majd áldást örökölj. Így történt, hogy Isten megszólít téged így, itt a mai napon. Tudod, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged? És azért terjesztettem ki te rád az én irgalmasságomat, Jézus Krisztusért. A léleknek történelme van, és a te lelked erre válaszol. És ő tudja, hogy válaszolsz. És várja is a válaszodat. Bejelenti. Ne félj válaszolni, hiszen megváltottalak, a neveden hívtalak téged, te az enyém vagy. És én tudom, hogy más emberré teszlek, hogy nem csak bocsánatot adok a múltra, hanem lelkemet adom beléd, zálogul a jövőre nézve. És te elmondhatod, az Úr azt mondta, én nem vagyok a magamé. Én drága véren váltattam meg, én Jézus Krisztusé vagyok. Te élhetsz így, mert ő így akarja. És eljön a bocsánat, az újjászülés öröme és békéje, az Úrral való közös élet. Áldjon meg vele, és benne az Isten. Amen. De jó, Uram, hogy válaszolhatunk arra a véghetetlen áldozatra, amit Jézus Krisztus szerzett a maga vére árán, amelyik elég volt neked, hogy elégtétel legyen a bűneinkért, hogy elegendő legyen az üdvösségünkért, és bőséges legyen, hogy kegyelembe fogadj. Köszönjük Jézus áldozatát. Köszönjük, Uram, hogy elküldted a te szent lelkedet, aki részesít minket ennek az áldozatnak minden jó téteményében. Köszönjük az ígédet, hogy lélek és élet. Te tudod, mekkora szükségünk volt rá, hogy szólj, vagy újra szólj, hogy eleveníts, hogy közösségbe helyezz önmagaddal. Légy áldott érte, Uram. És cselekednek, hogyha innen hazamegyünk. Hadd tessék meg az életünkön, hogy a te kegyelmed és irgalmad átjárta a szívünket, a te lelked birtokba vette a lelkünket, hadd lehessünk áldássá. Aki ellenünk vétett, hadd tudjunk megbocsátani, ahogy te nekünk. És aki nem érti a szeretetnek mélységét és nagyságát, hadd találkozzon az irgalmat kapott szívünk irgalmával. Te érted. Amen. mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
Thank you.
bűneimet megváltottalak, neveden hívtalak téged, te az enyém vagy. El nem hagylak téged. El sem távozom tőled, sőt, el sem maradok mellőled. Amen.